A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér alapítvány néve működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül még idén több mint 1 milliárd 300 millió forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Facebook oldalán. Nagy Varga Zsófi elmondta, a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A román alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes, szélső jobboldali Kalin Georgescu videóüzenetet tett közzé, abban úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos államcsínynek felel meg. Ellenfele, a papírról legalábbis liberális, mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Laskóni pozitívan reagált a fejleményekre. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. 6 ember sérült meg egy belgrádi tüntetésen, mert egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia miatt tiltakozók csoportjába, akik egy zebrán állva zárták el a forgalmat. A sérülteket mentők szállították el. Folytatódtak az újvidéki tragédia utáni tiltakozások Szerbiában, Belgrád mellett más számos városban is szerveztek pénteken tiltakozást azt követelve, hogy vonják felelősségre a tragédia felelőseit, és derítsék ki, mi okozta az épület előtetejének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. A Szent Atya köszönete a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. Az eltérő vélemény bátorsága. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház új szónoka első prédikációjának második része. Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. 21 új bíborost, köztük Németh László belgrádi érseket kreált Ferenc pápa december 7-én, szombaton délután 4 órakor a Szent Péter bazilikában tartott bíborosi konzisztórium során. Homíliájában Jézus feltétlen követésére hívta az új bíborosokat, kérve, hogy térjenek ő hozzá, őt helyezve szívük közepére, hogy ápolják a találkozás szenvedélyét, és hogy legyenek a közösség és az egység építői. A bíborosokat a római pápa határozata teszi bíborossá, amelyet a bíborosok testülete előtt kihirdetnek. Szól a kánon jog 351. paragrafusa a bíborosok kreálásáról. Cardinales creantur használja a kánon jog az ősi kifejezést, amellyel a római pápa mintegy teremti a bíborosokat arra feladatra, hogy megválasszák a római pápát, és hogy testületileg is és egyénileg is a római pápa segítségére legyenek. Ferenc pápa konzisztórium során tartott homiliájában főként az új bíborosokat arra kérte, hogy járják Jézus útját. A liturgia evangéliuma ugyanis a Jeruzsálem felé tartó Jézusról szól, aki útközben harmadszor jövendüli meg szenvedését. Ennek fájdalmas ellenpontja a két tanítvány, Jakab és János helyezkedése anyjuk közben járására. Jézus Jeruzsálem felé halad, de útja nem a világ dicsőségébe vezet, hanem Isten dicsőségébe, amely magában foglalja halál mélységébe alászállást, a kereszthalált. Mégis két tanítványa más sorsot képzel el mesterükről. Két díszhelyet kérve tőle maguk számára. Engedd, hogy a te dicsőségedben üljünk, egyikünk a jobbodon, másikunk a balodon. Kezdte beszédét a pápa. Drámai ez az ellentmondás, de ne botránkozzuk meg ezen, kérte a pápa, mert ilyen zavaros a mi szívünk is, hiszen a mi szívünk is megtévedhet. És ez velünk is megtörténhet.
Questo può succedere anche a noi.
Szívünk eltéved, hagyja magát elkápráztatni a hírné varázsától, a hatalom csábításától, az úrunk iránti túlságosan emberi lelkesedéstől. Ezért fontos, hogy magunkba nézzük, és ott, Isten színe előtt alázattal kérdezzük meg magunktól, hová tart a szíven? térjünk vissza a teát a szívünkhöz, ahol Isten képmása rejlik. A Szent Atya az új bíborosokhoz fordulva azt kérte tőlük, hogy igyekezzenek az Úr útján járni. És hogy mit is jelent ez? Azt háromképpen világította meg. Jézus útját követni mindenek előtt azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, és visszahelyezzük őt mindennek a középpontjába. A lelki életben és a lelkipásztor életben is megkísért a felületesség, amikor megfeledkezünk az igazán lényegesről. Gyakran másodlagos dolgok lépnek a szükségesek helyére. Vissza kell térnünk mindig a középpontba, levetve a feleslegeset, és újból Krisztusba kell öltöznünk. Erre a fontosra emlékeztet a cardo, cardine, sarokpont szó, amelyre az ajtószárnyat ráemelik, utalt a pápa latin szóra, amelyből a kardinális, a sarkolatos szó ered. Jézus legyen az alapvető támpont, szolgálatuk súlypontja, a sarokpont, amely egész életüket irányítja. Másodjára a Jézus követés a találkozás iránti szenvedély ápolását jelenti.
Coltivare la passione dell'incontro.
Jézus soha nem jár egyedül. Atyához fűződő kapcsolata nem bonja elő a világ eseményeitől és fájdalmaitól. Sőt, éppen azért jön, hogy meggyógyítsa az ember sebeit, könnyítsen szívének terhein, hogy eltávolítsa bűnt, és hogy széttörje a rabszolgaság láncait. Útja során találkozik az emberek szenvedés sújtotta arcával, közel kerül a reményvesztettekhez, felemeli az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, ahogy a Zsoltár mondja, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Az út kalandja, a másokkal való találkozás öröme, a sebzettek ápolása éltesse a bíborosok szolgálatát, kérte a pápa. Jézus útján járni végül azt is jelenti, hogy a közösség és az egység építői vagyunk.
Essere costruttori di comunione e di unità.
Míg a versengés férge lerombolja az egységet a tanítmányok körében, addig Jézus útja a Kálváriára vezet. A kereszten pedig betölti rábízott küldetését, hogy senki ne vesszen el, hogy végleg lerombolja a válaszfalat az emberek között, és hogy mindannyian az Atya gyermekének ismerjük fel magunkat. A pápa rájuk pillantva megjegyezte. Jól lehet eltérő történelemből és kultúrából származnak, mégis az egyház katolicitását képviselik, mert az Úr arra hívta őket, hogy legyenek a testvériség tanúi, a közösség megteremtői és az egység építői. Szent hatodik Pál buzdítása nyomán győzzék le a megosztás kísértését, és Krisztus igaz tanítmányaiként az egység keresésének buzgóságában ismerjék fel egymást. Káros versengés helyett gondoljanak Jézus szavára, de köztetek ne így legyen. Szeressétek egymás testvéri szeretettel, legyetek egymás szolgái, az evangélium szolgái. Jézus útján haladjunk együtt, alázatta, csodálkozással, örömmel, zárta a bíborosi konzisztóriumon mondott beszédét Ferenc pápa. A konzisztóriumon részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, aki Szent II. János Pál pápa 2003. október 21-én avatott bíborossá ugyancsak a Szent Péter bazilikában. Ferenc pápa köszönhette a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. A Szent Atya szombaton délelőtt a 6. Pál teremben találkozott a Szent Péter téren az obeliszk mellett felállított karácsonyfa és betlehemi jászol adományozóinak 2000 fős küldöttségével. A pápa örömmel köszöntötte az adományozókat azon a napon, amikor a Szent Péter téren felavatja a karácsonyfát és a betlehemet, míg a 6. Pál aulában hivatalosan is megnyitják a betlehemi születés 2024 jászlat. Külön köszöntötte a Szent Atya a Velence fölötti tengerparti Grádó ősi városának küldöttségét, amelynek területéről érkezett a tér közepén elhelyezett betlehem és jászló jelenete, és üdvözölte a Ledró helység küldöttségét is, amelynek erdeiből származik a 29 méter magasságú impozáns lucfenyő. A Szentatya szeretettel köszöntötte Betlen földjén a képviselőit, akik a meggyötört Palesztinából érkeztek, és a Palesztin állam nagykövetségének képviselőtét is, amely Betlen város nevében ajánlotta fel a betlemi kézművesek által készített születés 2024 jászlat. Tisztelettel köszöntötte a pápa jelenlévő polgári és egyházi hatóságokat, elsőként is Mahmoud Abbas palesztin elnök különleges képviselőit, akik már többször is eljöttek ide, aztán a Friuli Venezia Giulia regionális tanácsa elnökét, Trento tartomány elnökét, Gorizia érsekét, továbbá Grado és Ledro polgármestereit. Szembetűnő a fa, fenséges ünnepélyessége.
Colpisce la maestosa solennità dell'albero,
szólt a pápa. Az erdő természetes pótlásának ökológiai alapelveinek megfelelően kivágott fa sok-sok évgyűrű jeleit viseli magán, a masszív törzs számos ágazatát, amelyen az idősebbek helyet adtak a fiatalabb hajtásoknak, míg a fiatalabbak beburkolták és megvitték az öregebb rétegeket és ágakat, amelyek mind együtt emelkednek fölfelé. Szép képe lehet ez az egyháznak, benne az emberekkel is képe ez a testnek, amelyből Krisztus világossága szétárad az egész világra, a hívek egymás követő nemzedékei számára, akik az egyetlen közös eredet Jézus köré gyűlnek. A régiek életet adtak a fiataloknak, a fiatalok ölelik és védik az időseket, a világba szólító küldetésükben és a mennybe vezető útjukon. Így halad előre Isten szent, hűséges népe, tette hozzá szabadon a pápa. A nagy fenyőfa árnyékában a betlehemi jászol a grádói öbölházai mintázza. Azon halászházak egyikét, amelyeket agyagból és nádból építettek, és amelyekben a kis laguna szigetek lakói éltek, a halászat kemény munkája során a mindennapok örömeivel és bánataival együtt. Ez a jelkép is a karácsonyról szól nekünk, amelyben Isten emberré lesz, hogy teljes mértékben részese legyen a mi szegénységünknek. De ő nem hatalmi eszközökkel jön, hogy a földön felépítse királyságát, hanem emberségünk gyenge erőforrásaival, amelyeket megtisztít és megerősít a kegyelmével. A betlehemi jászollal kapcsolatban a pápa még egy másik jelet is külön kiemelt. A halászházakat ugyanis víz veszi körül, és oda csak az öbölben használatos lapos deregékkel lehet eljutni, amely lehetővé teszi a sekély vizeken való hajózást is. Ahhoz, hogy mi is elérjük Jézust, nekünk is bárkára van szükségünk, ám az egyház maga éppen egy bárka. Egyedül soha nem érjük el, csak is közösen, közösségben, azon a kicsi nagy hajón, amit Péter kormányoz a bárka fedélzetén, és amelyen egy kicsit összehúzódva mindig és mindenkinek jut hely. Az egyházban mindig van hely mindenki számára, állapította meg a pápa. Még a bűnösöknek is? Igen, ők az elsők, ők a kiváltságosak, mert Jézus a bűnösökért jött el mindannyiunkért, nem a szentekért. Mindenkiért, ezt soha ne felejtsük el, mindenki, de mindenki benne van. Végül nézzük meg a betlehemi jászol jeleneteit a hatodik pár aulában, amelyeket azon a földön készítettek, ahol Isten fia megszületett. Különböznek egymástól, de mindegyik a béke és a szeretet egyazon üzenetét hordozzák, amit Jézus ránk hagyott. Most akkor azokra a testvérekre emlékezünk, kérte a pápa, akik ott is a világ más részein szenvednek a háború drámája miatt. Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért.
Con le lacrime agli occhi, eleviamo la nostra preghiera.
Testvéreim, ne legyen többé háború, ne legyen több erőszak. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bevételt adó befektetés a fegyvergyártás. Az ölésből nyerészkednek. Ne legyen háború. Legyen béke az egész világon és minden embernek, akiket Isten szeret. Végül Ferenc pápa megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és elhozták értékes ajándékaikat. Megköszönte a Vatikán városállam kormányzósága kreatív és nagylelkű elkötelezettségét, amellyel mindezt megszervezte, majd a Szentatya apostoli áldását adta mindnyájukra és családjaikra. Az eltérő vélemény bátorsága. Az első adventi prédikáció második része. Az adventi időszak első péntekén délelőtt tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház új szónoka első prédikációját Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A prófétai szavak kettős jelentését értelmezi bevezető gondolata után Erzsébet és Zakariás gyermekáldását tekintette, benne azt a prófétai szót, amely bátran eltér az eddig megszokottól, és éppen így készít utat a jövőnek, abban pedig Isten irgalmas szeretetének. A szentévre is előkészítő mostani adventi időszak két női alakra tereli a figyelmünket, Erzsébetre és Szűz Máriára, kezdte beszédét a kapucinus barát. Az ő emberi tapasztalatukban két olyan alapvető magatartás sűrűsödik, amely lehetővé teszi, hogy a prófétai szó az üdvösség hiteles dinamizmusát teremje bennük. Lukács evangéliumában először Erzsébet lép színre, hogy a gondviselés általa készítse fel a férjét, Zakariást, gyermekük, Keresztelő János születésére. Jóliát mindketten fedhetetlenek, ám de gyermektelenek, amit abban a korban az asszony terhére írtak. Mégis Zakariásnál találunk egyfajta lelki szárazságot, hiszen éppen heti templomi szolgálata idején mutatkozik képtelennek arra, hogy bizalommal fogadja a régóta várt és óhajtott eseményt. Zakariás rendkívüli angyali üdvözletet kap, amely válasz az ő gyermekáldást kérő, régóta végzett imádságára is lám, amikor Isten bejelenti annak megvalósítását, ő mégis húzódozni kezd. Noha élteskorú, mégis utódot kér, és amikor ígéretet kap arra, mégsem hisz benne, ezért megnémul.
E per questa mancanza di fede resterà muto.
A gyermek születése után 8. napra a körülmetélés során a szomszédok és a rokonok az apja nevét adják az újszülöttnek, követve ezzel az ősök hagyományát, mely a folytonosságot biztosítja és őrzi a család identitását éppen a múlttal való kapcsolatban. De nem ez az egyetlen módja a valóság szemlélésének, fejtette ki a szónok. Annak felismeréséhez, hogy minden élet sorsa Isten által őrzött titok, más nézőpontra van szükség, amelyet az evangélium egy asszony szavára bíz, amely így szól, nem, hanem Jánosnak kell hívni. Pasolini atya kifejtette a két nép közötti lényeges különbséget. Zakariás jelentése Isten megemlékezik, míg a János név értelme, Isten, aki irgalmasságot gyakorol. Mindkét név Isten történelmi jelenlétét idézi. Az egyik a múltba tekint, aminek meg kell határozni a jelent, míg a János név a jelenre utal, amiben az Úr működni akar, tekintette egy reménnyel teli jövőre. Így a János név a megújulás ígéretét hordozza, hogy a történelem a múltja tudatában ugyan, de mindig képes felülkerekedni önmagán, és új lehetőséget tud nyitni. Erzsébet viselkedése azért is meglepő, mert egy új szempont jegyében szakít a szokásokkal és azt sugallja, hogy időnként meg kell szakítani a folytonosságot ahhoz, hogy megnyíljunk az isteni újdonság felé. Erzsébet tiltakozása azonban megerősítése és jóváhagyásra szorul, amit a Pater Familias, a családfő Zakariás tesz meg. Istentől kap egy újabb lehetőséget, és ezúttal szilárdan hisz és feléri a tábára, a gyermeket azon az új néven hívják, amit az Úr szava meghirdetett. Ekkor megoldódik a nyelve, és magasztalja az Istent. Erzsébet és Zakariás szenvedéssel teli hosszú útjuk végén értették meg, hogy Isten nem csak hűséges az ő történetükhöz, hanem egy nagy újdonság meglepetését készíti elő benne. A népváltoztatás mélyreható értelme, hogy a fiú és az apa életének összekapcsolását messze meghaladja az Úrtól kapott kegyelmi ígéret. Igaz, ismerte el a szónok, ez nem volt könnyű elhinni nekik, mert ugyanaz emberi létezést a kezdetek szülői viszonylatai erősen meghatározzák, de az evangélium azt hirdeti, hogy az emberi élet előfeltételei és fejlődése közt szakadás is van, mégpedig Istennek egy bizonyos jelenléte, amely elszakítja az emberi élet nevét, megír sorsától és bármilyen végzettől. Az Úr irgalmassága nem jóságának statikus tulajdonsága, hanem együttérzésének dinamizmusa, amely állandóan működik a történelem fordulataiban, állapította meg a pápai ház szónoka. Manapság minden eddiginél nagyobb szükség van erre a jelenkor bonyolult és válságos helyzetének ilyen spirituális tekintetére. A megoldás keresésében nem szabad túlságosan a jelenre koncentrálnunk,
troppo concentrati sul presente,
hanem késznek kell lennünk arra is, hogy megragadjuk Isten álmát és lelkének szelíd és erős huvallatát. Erzsébet nem válasza János sorsát Isten kezébe helyezi, jelezve, hogy mi nem csak saját történelmünktől és gyökereinktől függünk, hanem Isten kegyelmétől is. Nincs előre megírt és elkerülhetetlen sors, mert ha megnyílunk Isten szava befogadására, és ha felismerjük a gondviselés működésének jeleit, akkor megértjük, hogy életünk java még hátra van, legszebb napjaink még előttünk állnak, és az élet kalandja csak most kezdődik el. Zárt a kapucinus barát adventi első prédikációja második részét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elhangzott adást holnap 17:30, 19:30 és 12:30 megismételjük.
már félelem, irgalom, mert sebek álltak ínsz nekem. Igen, hiszen lehet ezer téves döntés a vállodon, lehet sok-sok éves ösvény vezetett tudodon, de Isten
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljatok az Úrnak! Énektanulás a Kecskeméti Társszékesegyház Benediktus kórusával. Karnagy Nagy Péter.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Ma az Éneklő Egyház 507-es számú énekét tanuljuk meg, melynek antifónája így hangzik: Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Segítségemre lesz Solt Péter orgonaművész és templomunk Benediktus kórusa. Most hallgassuk meg az antifónát és a zsoltár szavait. Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Izrael pásztora, figyelmez, ki népedet, mint a nyájat vezeted. Ébreszt fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, valamost és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Most hallgassuk meg az antifónát és a zsoltárt énekelve. Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Izrael pásztora, figyelmez, ki népedet, mint a nyájat vezeted. Ébreszt fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. A várakozó egyház napjaiban beleéljük magunkat az ószövetségi népek, Izrael messiás vágyába, hogy nyitott szívvel fogadjuk üdvözítőnket. Figyeljünk keresztelő János intését, készítsünk utat szívünkben a megváltó számára. Hallgassuk az utolsó és legnagyobb prófétára, akinek hangját az Anyaszent Egyház egész adventben ismét és ismét felidézi. Isten népe kiált pásztora után a Zsoltárban, hogy ő ne hagyja elveszni a nyájat. Válaszul a próféta, biztatja az egyházat, mint Sion népét, mint megszentelt közösséget. Ne félj, jöjj az Úr a népek megváltására. Nem marad az Úr néma, sőt dicsőséges hangja, maga lesz az ige. Gondoljunk rá, mit érez a börtöncellában a rab, mikor a szabadság hírhozójának hangját meghallja, szívének örömére. Tudunk-e mi is ilyen izgalommal és örömmel várni? Tudunk-e teljes átéléssel kitartani az isteni szabadításért? Látogasd meg, Urom, szőlődet, melyet a szorongatások Egyiptomából hatalmas kézzel kiszabadítottál, hogy arcod tekintetétől újjá életve a jó gyümölcsök bősége miatt te benned vigadozzék. Íme jöjj az Úr, vagyis már szinte itt van, mintha már láthatnánk. Ő a horizontunkban érkezik. Az íme mutató szó a Szentírásban különös, a mi magyar nyelvünk által is némileg érzékelhető jelentőséggel bír. Kifejezi az időbeli és térbeli szoros közelséget. Íme jöjj az Úr, vagyis már annyira közel az Úr, hogy érkezése izgalmat, feszültséggel teljes várakozást és vágyat ébreszt bennünk irántal, mintha egy karnyújtás választana el csak tőle. Dicsőséges hangját hallatva jön az Úr, vagyis dicsőségében dicsőségesen érkezik. Erővel, hatalommal, szentséggel, igazsággal és fényességgel jön az Úr. Hangot hallatva jön, vagyis szól az emberekhez, azokhoz, akik várják, de azokhoz is, akik nem várják. Dicsőségesen szól azokhoz, akik készülnek eljövetelére, de azokhoz is, akik nem törődnek érkezésével. Nem is akármiért jön az Úr. A népek váltságára jön, azért jön, hogy megváltson minket, hogy váltságot adjon értünk emberekért, minden népért, kivétel nélkül. Azért jön, hogy kiváltson, megváltson minket a bűntől, a rossztól, a szenvedéstől és a haláltól. Azért jön, hogy kiragadjon minket a nagy ellenség karmai közül. Azért jön, hogy megszabadítson minket, hangsúlyozza a zsoltáros rész is az énekünkben. Tehát az Úr érkezése létfontosságú számunkra. Nem csak egy egyszerű találkozás véget érkezik az Úr, hanem azért, hogy megmentsen minket a legnagyobb veszedelmek közül. Mivel tehát nagy szükségünk van rá, hogy eljöjjön közénk az Úr, azért nem közömbös számunkra, hogy már egészen közel jár hozzánk, hogy dicsőséggel érkezik, hogy érthető hangon szól hozzánk, és hogy megvált minket. És ez az ember szívének örömére történik. Az Úr dicsőséges szabadítói érkezésének közelsége nem csak megnyugvást és megbékélést, hanem igazi szívbéli örömöt jelent és okoz az őt váró embernek. Isten cselekvésével, vezetésével, irányításával zajlik ez a nagy megváltói mű, és nem az ember saját erejéből. Most hallgassuk meg az antifónát és a zsoltárt énekelve és orgonával.
Sion népe, íme jön az Úr, a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját, szívetek örömére.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb hétfőn találkozunk ugyanebben az időben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez közeledik. Azonban éjszaka is érdemes bennünket hallgatni. Óránként híreket mondunk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a Daloljatok az Úrnak címűt. 2:05-től a kávéház, 3:05-től pedig Itt élünk című műsorunk ismétlését sugározzuk. 4:05-től ismét nosztalgiázhatunk Laci atyával. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban 5:05-kor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim. Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Vasvári Detti volt, a technikai munkatársak pedig Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A bemondót Tikovics Ernőt hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Napbúcsúztató.
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Olvasom az első Tesszaloniki levélben. Az egyházi év a mi igazi lelki vezetőnk. Tanító, mert szent hitünk iskolája. A liturgikus esztendő egymás után hozza elő és eleveníti föl a hit igazságokat. Gondos nevelő is, mert nem csak igazságokat akar közölni, hanem nevelni is akarja tanítványait, nevelni az Isten országa számára. Az egész egyházi év folyamán különböző változatokban mindig ugyanaz a felszólítás hangzik felénk, vesd le a régi embert és öltsd magadra az újat. Hozzád emelem lelkemet, Istenem, benned bízom, mert mindazok, akik rád várnak, nem csalatkoznak. Ezekkel a szavakkal kezdi mindig az egyház új esztendejét, mint az üdvösség új évét. Mint közösség lépünk tehát most az advent előcsarnokába, ahol az emberi vágyakozás és az isteni kegyelem találkozik, ahol homály van, de már távolból nagy fényesség világlik. Ez nem régmúlt időkre való emlékezés, és nem csak hangulat, hanem mai és valóságos várása Istennek és az ő országának. Hamis minden jámborság, amelyben az egyházi dimenzió, a közösség lehetősége és részvétele teljesen kizárt. Az egészen magányos imádságból is ki kell, hogy hallatszék, itt nem a teljesen elszigetelt jámbor hívő áll a maga egészen privát Isten előtt, hanem mindannyiunk közös atya elé járul. Sehol máshol nem kísért annyira az a veszély és kísértés, hogy az ember csak a maga egyéni szükségét és gondját, a maga egyéni háláját és kérését viszi Isten elé, mint az imádságban. Köszönöm, Istenem, hogy küldetést bíztál rám, értelmet és jelentőséget adtál életemnek. Ne engedd, hogy szomorúság, sötétség vagy kételj elhomályosítsa keresztény küldetésem tudatát, a te igazságot tanulja legyek a szeretetben és az igazság szerinti életben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,